No. A mai alkalmat arról a részről tartanám, arról beszélnék, amikor Mária megkeni Jézust, és azzal kezdem, hogy felolvasom a János 12-nek az elejét. Ha lenne csirivili PPT, akkor mutogatnám, de nincsen. Mert hogy nálam tapasztaltabbak mondták, hogy ha egyszerre kivetítve a szöveg, és olvassák közben, akkor jobban benne van az ember, és ez tényleg így van. János 12, 1-től olvasom. Jézus azért 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készített ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik vele együtt ültek. Mária ekkor elővette egy font igazi, drága nárdusból való kenetet. Megkente Jézus lábát, és saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Ekkor azt mondta egyik tanítványa, Iskáriótes Júdás, Simon fia, aki készült őt elárulni. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem adták az árat a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Jézus erre azt mondta, hagyd békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt, mert szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem leszek mindig veletek. Néhány gondolat ehhez a magához a szöveghez. Az egyik a legelején, tehát azt írja, hogy Jézus azért 6 nappal húsvét előtt elment Betániába. Tehát ez az a húsvét, amikor Jézust keresztre feszítik. Oké, tehát hogy ez gyakorlatilag nincs egy hét a keresztig. Akkor történik mindez. Egy pár szót mondanék erről az olajról, vagy kenetről. Ugye azt írja, hogy drága nárdusból való kenet. Amennyire én tudom, ez a Himalájában nőtt ez a növény, aminek a gyökeréből csinálták ezt a kenetet, vagy olajat, és ott körülbelül 10.000 kilométer volt a távolság a Judea és a Himalája között, és onnan már akkor is ment a kereskedelem, és onnan hozták el ezt a most nem tudom, magát a növényt, vagy ott helyben készítették, ezt nem tudom, nem világos számomra, és hoznom kellett volna a képet, nem hoztam róla a képet, de láttam, hogy ez egy olyan nem túl nagynak tűnő növény, aminek van egy kicsi ilyen vastagabb a gyökere, és akkor, hogy abból a gyökeréből csinálják ezt az olajat. Nem tudom, hogy igaz, én egy helyen elolvastam egy ilyen kalkulációt, hogy mi volt az értéke ennek a kenetnek. Ott ugye 300, azt írja... Júdás Iskáriótes, hogy 300 dénár, igen, 300 dénár. Összehasonlításképpen ez körülbelül 75 ezüstpénzért, és ugye, hogyha összevetjük azt, hogy Júdás 30 ezüstpénzt kapott azért, hogy elárulta Jézust, ez 2,5-szer annyit ért, mint amit ő, nem tudom, hogy alkudozott-e ott a főpapokkal, de Mária szemében Jézus 2,5-szer annyit ért, mint Júdás szemében. Aztán még egy dolog, csak így a szöveg kapcsán, hogyha ugye azt mondja Jézus, hogy hagyj békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt. Hát ugye egy hétről beszélünk, egy hét múlva. És olvassuk a feltámadásnak a történetét, hogy vasárnap hajnalban mennek az asszonyok oda a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét. Hát lemaradtak róla. Tehát így jártak. Az már késő volt. Mária beelőzte őket. Szerintem most, hogyha egy tényleg ilyen erős illatú kenet, még az is lehet, hogy Jézusnak a teste még illatozott egy héttel később is. Tehát simán lehet, hogy érezhető volt akkor is. Úgyhogy nem csak szimbolikusan érti ezt Jézus, amikor azt mondja, hogy temetése idejére tartogatta ezt. Tényleg ez gyakorlatilag egy héttel a temetés előtt volt. Aztán még egy kicsit ilyen kontextus, hogy miért csinálta ezt Mária? Ugye ez János 12 eleje, János 11, Lázár feltámasztásának a története. És egy kicsikét most nem olvassuk bele, mert akkor elmegy az egész idő ezzel, de ugye ott úgy nézett a sztori, hogy Lázár lebetegedett, annyit írt csak az Ige János 11-ből, hogy Jézus pedig szerette Lázárt, Mártát és Máriát, és Mária meg Márta, ők üzentek Jézusnak, hogy íme, akit szeretsz, ő beteg. Jézus direkt várt 2 napot, hogy amikor odaérjen, akkor föltámassza Lázárt a halálból. És amikor Jézus végül azt mondja, hogy akkor menjünk, induljunk el Betánia felé, akkor nem ment még be a városba, de szóltak már Mártának, hogy jön Jézus, Márta pedig egyből ment. Márta volt a gyakorlatilag, nekem úgy tűnt a kettejük közül. És elképesztő Márta, ahogyan ott beszélget Jézussal, és micsoda kijelentéseket tesz, hogy ha itt lettél volna a testvérem, nem halt volna meg, de most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, azt megadja neked már akkor. Tehát ilyen hittel ment oda Jézushoz. Máriáról mit olvasunk? Semmit, oda sem megy. Aztán mikor külön szólnak, hogy figyelj, Jézus hív téged, na akkor megy, de Máriából annyi budjan csak ki, hogy ha itt lettél volna, nem halt meg volna a testvérem, és csak sírt, ennyi. Semmilyen hitnek megnyilvánulása. Mária, nem tudom. Tehát valószínűleg Máriának ez egy extrémebb dolog volt, amit átélt ott akkor. És Márta ő felszolgál itt a vacsoránál, amit ugye nem hanyagoljunk el, tehát az egy lényeges dolog. Mária viszont egészen más cselekszik. Egészen mást. És most nem tudom, hogy egy hogyha átváltanánk mai pénzre, hogy vagy ez mennyi mondjuk egy embernek a hányszoros havi jövedelme, de valószínűleg sok havi, az is lehet, hogy több éves. Nem tudom pontosan, ezt én nem számoltam ki, de nagyon sok pénzről, nagy értékről van szó. 75 ezüst. Egy földet vettek belőle, igazad van. Az idegeneknek a temetője lett abból, tehát a vérmezőt vették belőle. Szerintem nem a sír volt azon, de abban igazából, hogy egy egész földet megvettek belőle Jeruzsálemben. Igazad van. Tehát ebből 2,5 telket meg lehetne venni, ami forintba kifejezve azért 1 millió, 10 milliós. Igen. Ez tök jó. Igazad van. Miért csinálta ezt Mária? Azért, mert a szíve tele volt hálával. És most csak próbálom, megnézem, hogy... Aha. Na, tehát miért csinálta Mária azt, amit csinált? Ezért csinálta. És néhány dolgot szeretnék, néhány gondolatot kidomborítani, kiemelni ebből az egész történetből. Az egyik, ami egy ilyen klasszikus, aminek az egyik történetnek a fő üzenete, az igazi dicsőítés és az igazi imádat mindig kicsikét pazarlónak és picikét észszerűtlennek tűnik. Mert ugye nézzük meg, hát amit Mária csinált, hát Júdásnál ki is vett a biztosítékot, én nem tudom, hogy, sőt, igazából ez valószínűleg egy impulzus volt neki, hogy na jó, az elárulásában. Milyen példákat látunk még erre, hogy a Bibliában van, most 2 dolgot kikerestem, biztos van még, pazarlónak, észszerűtlennek tűnő imádat és dicsőítés. Az egyik az a 2 Sámuel 6-ban, azt viszont felolvasom, ugye Dávid király, mikor táncol az Úr előtt, és a feleségének a reakciója, 2 Sámuel 6:12-23, azt felolvasom. És jelentették Dávid királynak, megáldotta az Úr Óbéd Edom házát, és mindenét, amilyen van, Isten ládájáért. Dávid ugye a ládát akarja Jeruzsálembe vinni. Akkor odament Dávid, és elvitte örvendezve Isten ládáját Óbéd Edom házától Dávid városába. Mikor pedig 6 lépést mentek azok, akik az Úr ládáját vitték, akkor ott egy bikát és egy hízott borjút áldozott, hosszú út látott. Dávid pedig teljes erejéből táncolt az Úr előtt, és gyolcséfódot övezett magára. Így vitte föl tehát Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját nagy énekléssel és kürdzengéssel. Amikor az Úr ládája Dávid városába ért, Mikal, Saul leánya kinézett az ablakon, és látva, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálta őt a szívében. Én úgy olvasom a verzióban, hogy megvetette. Amit én olvasok, hogy ezt megvetett a szívében. Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és oda tették a helyére, a sátor közepére, melyet Dávid állítatott föl neki, akkor Dávid egészen elégő áldozatokat és hála adó áldozatokat áldozott az Úr előtt. Mikor pedig elvégezte Dávid az égő áldozatot, és a béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet a seregek urának nevében, majd az egész népnek, Izrael egész seregének, a férfiaknak és az asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, aszalt datóját és préselt aszú szőrőt osztogatott. Azután az egész nép hazament. Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő háznépét is, kijött Mikal, Saul leánya Dávid elé, és azt mondta, milyen dicsőséges volt ma Izrael királya. Az ő szolgáinak szolgálói előtt úgy levetkőzött ma, mint ahogy egy esztelen szokott levetkőzni. Erre azt mondta Dávid Mikalnak, az Úr előtt törvendeztem, aki inkább engem választott, mint apádat és egész házanépét, hogy az Úr népének, Izraelnek a fejedelme legyek. Igen, az Úr előtt. Sőt, minél inkább megalázom magam, és minél alávalóbb leszek a magam szeme előtt, annál dicséretre méltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólsz. Ezért Mikalnak, Saul leányának nem lett soha gyermeke holtanapjáig. És lássuk Dávid királynál, hogy én nem tudom, a 150 Zsoltárból szerintem, vagy 30-40-50 Zsoltárt ő írt. Ez az ember, ez egy dicsőítő ember volt. Ez az ember tudta mi az, hogy dicsőíteni és dicsérni. És ez az ő szíve. Azt mondja, hogy még inkább a saját magam előtt meg fogok alászkodni. De ott volt ez a nem értette, nem tudott vele mit csinálni Mikal, és megvetés született belőle az ő szívében. Tehát igazi dicséret, igazi imádat, és ez lett a reakcióra legalábbis Mika részéről. A másik példa pedig pont Dávid királynak a fia, Salamon, amikor a templomot fölszentelik, ott volt egy érdekes rész, ugye elképesztő mennyiségű áldozatot mutattak be. Ezt akarom felolvasni. Igen, első verstől olvasom, 2 Krónikák 7. Miután Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szállt alá az égből, megemésztette az egészen elégő áldozatot és a véres áldozatokat, és az Úr dicsősége betöltötte a házat. Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte azt. Izrael fiai mindnyájan látták, amikor leszállt a tűz és az Úr dicsősége a házra, és arccal a föld felé leborultak a padlóra, és imádták és magasztalták az Urat, mert jó, mert irgalmassága örökkévaló. Azután a király és az egész nép áldozatokat mutatott be az Úrnak. Salamon király 22 000 ökörrel és 120 000 júval áldozott. Így szentelte fel az Isten házát a király és az egész nép. Jó, nem folytatom. 120 000 juh, 22 000 ökör. Tudod, emberi logikai, akkor mit mond? Kellett, muszáj, nem lett volna kevés elegebb. Igen, elég nem lett volna kevesebb abból. Tehát, hogy így 120 000, ha csak a 10%-a, 12 000, azért az is egy szép szám. Talán még annál is kevesebb. Micsoda pazarlás, ugye? Úgy tűnik egy bizonyos szemmel. Amikor igazi dicsőítésről és igazi imádatról van szó, valahol ez mindig pazarlónak és észszerűtlennek tűnik. És ennek egy, amit Mária csinált, ennek hallottam szemléltetést, képzeljétek el, most beszéltük, egy belvárosi teleknek a 2,5-szerese. Mennyi most egy belvárosi telek? $30-50 millió? Ja, értem. Igen, mondjuk 30 millió fölött körülbelül akármennyit lehet mondani, szerintem most az már... Jó, oké, belásítják, és ez egy temető lett belőle, tehát valószínűleg nem egy ilyen kis darabka föld volt, tehát egy nagyobb. Ha 100 millió a számok, akkor ez még 250 millió forint, mondjuk nem tudom, honnan volt már ilyen a 250 milliója, de ez egy más kérdés. Tegyük fel, hogy 250 millió forint, azt, ha megszámoljuk hány darab 20 ezeres, akkor azt elosztjuk, 250 millió, az 2,5 millió per 20, az, jól számolok, 250 ezer per 2, 125 ezer, ugye? 20 ezeresekből gondolkozom, hogy hány? 125 ezer, azt jól számoltam? 125 ezer darab 20 ezeres, abból mondjuk egy ilyen százas tóc az így ennyi, mondjuk, akkor 125 ezer 1250 ekkora stóc, ugye? 20 ezeres. Képzeljétek ezt, de kirakjuk. Előveszük a benzines kannát. Meggyújt. Igen. Tehát ezt úgy elképzeli az ember, akkor úgy a szívőre reagál, hogy mi történik itt. Mi történik itt? Hát dicsőítés történt itt Mária esetében. És ha Máriát megnézzük, ő valami áldozatot hozott. Valamilyen áldozatot hozott. Valami, ami neki volt, az már utána nem volt meg neki. Ő ezt odaadta Jézusnak. És van az igazi dicsőítésnek egy olyan aspektusa, része, hogy én adok valamit Istennek. És azt hiszem, hogy ezt mindannyian tanulnunk kell, és meg kell tanuljuk, hogy amikor dicsőítünk, akkor valamit adunk Istennek. És amikor eljövünk akár horizontra, akár bármilyen Isten tisztelő, amikor Isten elé megyünk, akkor mi viszünk neki valamit. Hogy Isten, én most hozok neked valamit. Nyilván az ember a padló alatt van, össze van törve, akkor azért megy, mert gyógyulás van, meg kegyelem, meg irgalom van nála, de ne legyünk minden nap összetörve és magunk alatt, jó? Tehát, hogy ne ott éljünk. És vigyünk neki valamit. Vigyünk neki valamit. Mária is, ő össze volt törve, eléggé brutálisan, tehát mondjuk így meghalt a testvére, és de ezek után ő eljutott oda, hogy áldozatot vitt Jézusnak. Úgyhogy ez a kérdés, én szeretném, hogy előttünk legyen, amikor akár mondjuk eljövünk ide vasárnap, hogy mit hozunk mi ő neki. Mit adunk mi ő neki. Aztán, hogyha kicsit ezt a szót körbejárjuk, hogy pazarló, én azt hiszem, hogy ez mind az értékről szól. Tehát ugye egy dolog annyit ér, amennyi értéket bele gondolnak, vagy amennyi értéket tanúsítanak neki. Ez azt mutatja, ami történt, azt mutatja meg, hogy Mária mekkora értéknek tekintette Jézust. Mekkora értéknek. Valószínűleg a legdrágább dolog, ami volt neki, azt odaadta neki. És van valami ennek kapcsán, amikor kifejezünk valamit. Tehát, hogy mi gondolunk, meg hiszünk valamit, de amikor azt kifejezzük, a kifejezésben van valami, és én nem tudom, hogy akkor, például nem tudom, ha megnézitek, mikor Jézus meggyógyított embereket, ott volt a sorvat kezed, azt mondja, nyújtsd ki a kezed, nyújtsd ki a kezed. Nem tudom, őszintén nem tudom, hogy azért nyújtotta ki a kezét az a sorvat kezű, mert már meg volt gyógyulva, vagy ahogyan ő hittel, hogy ha Jézus mondja, akkor azt meg tudja csinálni, a sorvat kezét megemelt és kezdte nyitni, a közben gyógyult meg, nem tudom melyik volt, de ott is én újra és újra látom a gyógyításoknál, hogy Jézus kért, hogy valamit csináljon az illető, fejezze ki az ő hitét, és kifejezni valamit, kifejezni azt, hogy én számomra Jézus mennyit ér, ebben van valami, amit azt hiszem tanulok, hogy mit jelent. De ha nincs kifejezve, akkor annak a valósága, mint egy gyógyulásnál, és ha nincs kifejezve, annak a valósága, nem tudom, tehát mint hogyha még nem olyan lenne. És ugye, hogy mondtam itt a kettő kronikáknál is, hogy nem lett volna elég kevesebb azokból a juhokból, meg ökrökből. Tehát muszáj kifejezni? Fölvetődhet ez a kérdés, de ez a rossz kérdés. És van egy nagyon jó példa, hogy és Csenge nincs itt, de a felvételt meg nem hiszem, hogy el fogja hallgatni, de szoktam neki virágot venni. És ugye a klasszikus izét point, azt hallottátok, hogy hogy a férj, ugye ezt mondja a feleségének 20-30 év után, hogy minek mondjam neked, hogy szeretlek, hát már amikor elvettelek, megmondtam. De a nők nem ilyenek. A nőknek újra és újra ezt mondani kell, emlékeztetni kell őket, mert nekik ez fontos. Mert nekik a szeretet biztonságot jelent. És ha az ki van fejezve, akkor ő, tehát hogy ez megerősít őket. És én nem azt kérdezem meg, hogy jaj, muszáj virágot adnom feleségének. Nem, én nekem fontos, hogy ő tudja, hogy én szeretem őt, és benne föl sem merül az, hogy ez kell-e. Nyilván kell lenni, nem kell. De miért ne tenném? Én ezt fordítva látom. Miért ne tenném? És újra és újra kifejezem neki azt, hogy én szeretem őt. Ugye két szót mondtam a dicsőítés, az egyik az, hogy pazarlónak tűnik, a másik pedig, hogy észszerűtlennek. Van ebbe az észszerűtlenségbe valami, és azt hiszem, hogy hát ez Istennek a... Valószínűleg nem csak nekem, nem csak az én életemben, de az útja, vagy az út, hogy Isten azt akarja, hogyha valami észszerűtlen, akkor azt még úgy, hogy megcsináljam. Tehát, hogy az én elmém itt megtanulja azt, hogy Isten jobban tudja. És hogy ezt tudjam a saját logikámat, az emberi logikát, ami észszerűnek tűnik, azt szépen így félretenni. És azt mondja, igen, az emberi logika ezt mondja, de van ennél egy magasabb szintű, egy jobb gondolkodásmód, és az Istené. Úgyhogy az igazi dicsőítésnél valahol az ember félrerakja azt, hogy mit tűnik észszerűnek és logikusnak. Tehát ez egyik ebben a történetben Mária dicsőít, és az igazi dicsőítés ilyen, van benne valami, ami pazarlónak és észszerűtlennek tűnik. Akkor a másik, ami engem a történetben megfog, vissza is lapozok oda, hogy felolvassam, János 12. Mária ekkor elővette egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát, és a saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. És ez a mondat, hogy a ház pedig megtelt a kenet illatával. Hogyha látjátok, tehát ha ott lettünk volna ebben a házban, akkor érezni, szimatolni lehetett volna ezt a dicsőítést és imádatot. És van valami ilyesmi a dicsőítésben, amit ki lehet szimatolni, érezni lehet. Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy légkör, atmoszféra. És én abszolút így gondolom, hogy amikor dicsőítünk, akkor, és ebben szerintem semmi ízé nincs, mert tök tudatos vagyok abban, hogy légkört, atmoszférát kialakítani. Egy dicsőítő légkört kialakítani. Amiben, hogyha az emberek benne vannak, akkor szimatolják. Kiszimatolják. És erre mondanék néhány, tehát ugye, amikor, ahol imádat van, ott ezt az emberek fogják, értik, érzik, és reagálnak rá. És különbözőképpen reagálnak. Egyébként van, aki pozitívan, valaki negatívan, és most erről néhány sztori, az egy, ezek inkább az angliai gyűlimbe voltak. Amikor Isten jelenlétében voltunk, dicsőítésben, jellemzően pozitív reakciók voltak negatív reakciók is. Tehát volt, akinek volt valami problémája, és ordibálni kezdett, de úgy, hogy így vágtuk, hogy ez nem isteni ordibálás. Tehát, hogy ez nem Istentől való. Ott jött ki belőle, akkor jött ki belőle. De volt az a... Azt én annyira szeretem, amikor csak ott vagyunk, és valaki elkezd nevetni. Nem tudom, ilyet lehet, hogy ti is, aztán valaki más is elkezd nevetni. És egyszerűen nevetéssel telik meg az egész hely. Elképesztő. ezek Isten jelenlétére reagálnak az emberek. Akkor olvastam a kaliforniai Betel gyülekezetnek a pásztorának egy könyvét, ahol írt arról, hogy az utcán szoktak evangelizálni, és dicsőítenek itt az utcán. És az utcai dicsőítésre is írta, hogy hogyan reagálnak emberek, hogy van, akiből az öröm jön elő, van, aki meg a démonok jönnek elő belőle, amikor Istennek a jelenlétét kiviszik az utcára. Jó, tehát, hogy a dicsőítésnek van egy illata, egy légköre, egy atmoszférája, amire reagálnak az emberek. És mire reagálnak? Ugye azt írja a 119. Zsoltárban az ige, hogy Isten az ő dicséretei, népének dicséretei között lakozik. Tehát ez a légkör valahol Isten maga. Vagyis Istennek a jelenléte. Annyira előttem van egy tanítás még angliai gyűliből szintén, ahol úgy fogalmazta meg a pásztor, hogy ha nem vágyunk Istennek a jelenlétére, akkor csak a vallás marad meg nekünk. És ez az erőteljes dolog Isten jelenlétében, mert a jelenlétben az ember nem a formalitásról gondolkozik, a formákról, hanem a kapcsolatról, hogy itt van Isten, hogyan viszonyulok hozzá, hogyan kapcsolódok hozzá. És így Istennek a jelenléte, ez valahol a vallással szemben áll. Ezért erőteljes dolog, mert az nem a vallásról szól. Az nem a vallásról szól, hogy most itt ezt csináljuk, azt csináljuk, térdelünk, állunk, keresztet vetünk. Ez a kapcsolatról szól Istennel. Amikor dicsőítés van, ott az Istennel való igazi kapcsolatról szól. Nem mondok részleteket, de hébe-hóba itt-ott hallom azt, hogy ki itt horizonton dicsőítés alatt mik történnek. A legtöbbet nem tudom, meg nem hallom, de egy-egy eljut a fülembe, és ez nekem nagyon-nagy öröm hallani, mint valaki azt mondta, hogy meggyógyult valamiből itt dicsőítés alatt. Nem mondok részleteket, kijelentéseket kapnak emberek. Elhangzanak dolgok, tök jó, tudom, hogy egy csomó minden nem hangzik el. Mert nem is tartozik másra, az illetőre magára tartozik. És ezt nekem nagyon öröm hallani. Úgyhogy ez volt pár gondolat, ami ebből történetből a dicsőítésnek az atmoszférájáról, légköréről, illatáról, ami betöltötte a házat, mindenhová jutott. És a harmadik dolog pedig Máriára visszatérve, az, hogy ha tudod, hogy mit tett érted Jézus, akkor ez téged bele fog vinni az imádatba és dicsőítésbe. Ha tudod, hogy mit tett érted Jézus, Mária tudta. Mária látta, hogy 4 napja otthon a sírban Lázár, és megjön Jézus. Minél többet gondolkozom ezen a történeten, annál elképesztőbb. 4 napja. Ajánlom nektek, hogy írjátok be a Google-be, hogy Raising of Lazarus, painting, festmény, és csak a képekre menjetek rá. Milyen festmények születtek ebből a témából? Ne a gyerekek előtt, jó? elképesztő. És Mária ezt végignézte, és visszakapta 4 napba. 4 napja sírba volt a testvére, és visszakapta. És ott vacsoráznak együtt. Lehet, hogy azóta nem is látta Jézus, most van először, most leülnek vacsorázni, ott van Jézus, ott van Lázár, ott van és Máriából ez jön ki. Pontosan tudta, hát orra előtt ott volt, hogy mit tett érte Jézus. 2 másik dolog jut eszembe ennek kapcsán, hogy ha tudod, hogy mit tett érted Jézus, akkor hogyan reagálsz? Az egyik az a gadarai megszállott, ami nagyon-nagyon szép, amit az ige ír. Lukács 8-ból olvasom föl. Ott van Lukács 8-ban a történet. És a legvégén a 37-es verstől kezdem. Ekkor Gadara vidékének egész népe arra kérte Jézust, hogy menjen el tőlük, mert igen nagy félelembe terült rajtuk, meg elvesztettek egy jó adag pénzt, mert a kis malacok azok ugye tengerbe vesztek. Így hát hajóba szállt és visszatért. Az ember pedig, akiből az ördögök kimentek, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte őt, és azt mondta neki, térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy dolgokat tett veled Isten. El is ment, és az egész városban elhíreztelte, milyen nagy dolgokat cselekedett vele Isten. ugye ő volt az, akiben légió, így nevezte meg a magát az a lélek, vagy lelkek, akik benne voltak, démonok. És ez az ember az, aki hát körülbelül a legdurvább eset a démonizáltságban, amit lehet olvasni az igében. Jézus megszabadítja, és egyszerűen elképesztően szép. Annyit kért Jézustól, hogy vele maradhasson, csak vele akart maradni. Nem akart elmenni tőle. Itt ennek az embernek a szívében is látom a hálát. Látom az imádatot, a dicsőítést, mert ő tudta, hogy mit tett érte Jézus. A másik pedig, szintén itt Jánosban olvasom a 9-es fejezetből, a születése óta vakember, aki Jézus meggyógyít, aztán ebből lesz egy kis konfrontáció a farizeusokkal, és végül ezt a fickót kirakják a zsinagógából. De ugye ő nem látta Jézust, mert még vak volt, ő azt mondta, hogy menjél, megkente a sáról a szemét, és menjél a Sülem tovább, mártóz meg. És azt mondja, hogy olvasom 35-ös verstől, meghallotta Jézus, hogy kidobták. És amint rátalált, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig azt mondta neki, most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta, hiszek, Uram, és imádta őt. Egyébként nagyon érdekes így a végolvasni azt a 9-es fejezetet, ahogyan az ember meggyógyul, és akkor utána újra és újra a nagy tanács elé hívják, és az ember, ahogyan beszél, és ahogyan beszél Jézusról, azt mondja, hogy mondjatok bármit, én egyet tudok, én vak voltam, de most már látok. És ugye ő volt vak, a farizeusok meg vakok maradtak, mert nem látták azt az egyszerű igazságot, amit az ember kimondott, hogy ilyen soha senki nem csinált, hogy egy vakon született embernek a látását visszaadja, és ha valakivel nincs Isten, ilyet nem tud tenni, az ember Istentől van. Úgyhogy már ott is látszik, hogy mennyire bátran szól az akkori vezetés előtt. És itt kanyarintanám így a vége felé gondolataimat. Ugye arról van most szó, hogy ha tudod, és emlékszel rá, hogy mit tett érted Jézus, azt téged a dicsőítésbe bele fog vinni. Engem Jézus hát azt mondhatom, hogy zűrös családi, volt akinek zűrösebb a családi hátterem, mint nekem, de nekem akkor tájt, amikor Isten belenyúlt az életembe, eléggé zűrös volt. Tehát a szüleim egy válláson mentek keresztül, én egy ideig édesanyámnál lakottam, aztán édesapámnál, nem mondok el mindent, hogy mik történtek, de zűrös volt a helyzet, és Isten ebben a helyzetben engem nagyon-nagyon sok rosszul megmentett, mielőtt még belemehettem volna. Kiemelt ebből a helyzetből, és az ő szeretetével körülvett engem, és megerősített. Aztán áldásra halmozott az életemben, és amikor és egyre inkább kijelentette magát nekem, és bemutatkozott nekem különféle módokon, és eljutottam oda, hogy az ő Szent Szellemét is megmutatta nekem, rávezetett erre. Egyszerűen csak minden reggel fölkeltem, olvastam az igét, és megmutatta nekem, itt János 14-ből, 16-ból, hogy a Szent Szellemmel nekem dolgom van. Aztán oda vezetett helyekre, ahol őt megtapasztaltam, csodákat éltem át. Akkor ott vannak a szüleim, hogyha belegondolok. Most csak gondolkozok hangosan, hogy mi az, amit értem tett Jézus. A szüleim a haláluk előtt tértek meg, és megtértek. És a szívemben bizonyosság van e felől. Sorolhatnám tovább, hogy értem Jézus mennyi mindent tett. Rengeteg mindent. És most a kérdést nektek adnám oda, hogy ti tudjátok, hogy Jézus értetek mit tett. Mert értetek is rengeteg mindent tett, és biztos, hogy tudjátok is ezt. Emlékeztessétek magatokat rá. Emlékeztessétek magatokat rá. Mert ahogyan ez előttetek van, ez fogja Jézusnak az értékét emelni az életetekben. Mert ez az embernek a szíve ilyen. Hálára fog indítani, és dicsőítésre fog titeket késztetni. Úgyhogy tudjátok, hogy mi az, amit értetek tett. Emlékezzetek rá, és dicsőítsétek őt érte. És ezzel fejezném be, és azért visszaugrom, hogy a három dologról volt szó. Szóval az egy első gondolat az volt, hogy az igazi dicsőítés mindig picit pazarlónak és észszerűtlennek tűnik. A második az, hogy az igazi dicsőítésnek illata van, atmoszférája van, amit az emberek értenek, és fogják, és ott történnek dolgok. A harmadik pedig az, hogy amit most mondtam, hogy ha tudjuk és emlékszünk arra, hogy Jézus mit tett értünk, ez bele fog vinni minket a dicsőítésbe és imádatba. Ámen. Én szerettem volna ennek a történetnek kapcsán megosztani veletek.